Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából a Porsche Hungária Kft. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója a közmédiának elmondta, a cégcsoport már negyedik éve juttat el Mikulás csomagokat országszerte, emellett idén egy különleges élménnyel is készültek a gyermekeknek, több jégkoronghoz kapcsolódó eszközt is magukkal vittek és felállítottak egy kis jégkorongpályát, hogy a kisgyermekek kipróbálhassák a sportot. A miskolci családok átmeneti otthonában jelenleg 12 család és mintegy 23 gyermek él. A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete ugyanis a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását. Sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írja összefoglalójában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlás ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívumként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve, hogy a szakértők gyorsuló gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demián Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország, és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része ez a program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen a magyar KKV-szektor támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Megváltozik a Fudan alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér alapítvány néve működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül még idén több mint 1 milliárd 300 millió forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Facebookon. Nagy Varga Zsófi elmondta, a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes szélsőjobboldali Calin Georgescu videóüzenetet tett közzé, amiben úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát. Ellenfele, a papíron legalábbis liberális, mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Lasconi pozitívan reagált a fejleményekre. Közös felhívásban szólítják választási részét erre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás vasárnap tartandó második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári és Pály József Csaba temesvári római katolikus püspök is aláírta. A Brit Meteorológiai Intézet a legmagasabb szintű vörös riasztást adta ki a Darag nevű vihar miatt. A ciklon rendkívül veszélyes, a heves esőzések mellett akár óránkénti 150 km-es széllökések is kísérhetik. A brit kormány emberek millióinak küldött figyelmeztetést a mobiltelefonjukra a közelgő viharról. Az időjárási vészhelyzet miatt több járatot, valamint sport és kulturális rendezvényeket is töröltek. Elmaradt például az Everton-Liverpool futballmérkőzés, így Szoboszlai Dominik sem léphet pályára a vihar miatt. Végül az időjárásról, holnap már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet felettünk, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban majd nulla, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban bemutatjuk a Város a bükk ölében című könyvet, és foglalkozunk még a lillafüredi sziklaturista szálló jövőjével is. Az Avasi kilátóban mutatták be azt a Miskolc című könyvet, amely a turisztikai attrakciókon keresztül mutatja be a város nevezetességeit. A közel 300 oldalas kiadvány 6 témakörben több mint 70 turisztikai értéket mutat be, ami inspirálhatja a miskolciakat, de azokat az ide látogatókat is, akik nyitottak a bükklábánál fekvő város felfedezésére. A könyv lényegéről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője, a mű szerzője adott tájékoztatást.
Talán én azt gondolom, hogy ez az igazi savaborsa ennek a könyvnek is, az igazi különlegessége is, hogy amikor egy turisztikai témával valaki elkezd foglalkozni, akkor szerintem adja magát a kérdés, hogy turisztikai szakember az, aki hozzányúl, hogy szoktuk mondani, hogy kenyeret a péktől veszünk, és az autót és az autószerelőhöz visszük első körben. Én úgy gondolom, hogy talán pontosan ez adja a korábbi könyveknek is a különlegességét is, hogy az adott téma, az például mondjuk a bükkös témát is nézzük, ami szintén ugye turisztikai indítatású volt, amikor egy teljesen igazából más vonalról érkező szakember az, aki hozzányúl. Egy picit azt látom, hogy a mai világ az lehet, hogy ez is rossz szó, hogy szenzáció, de igazából egy ilyen sztori alapú világot élünk, amikor különlegességeket kell megjeleníteni. Talán a legjobb példát, amit szoktam mondani, hogyha valaki bemegy egy tehetségkutató műsorba, és nagyon-nagyon szép hangja van, hogy nem biztos, hogy ő fogja megnyerni, kell hozzá valami jó történet, akár mondjuk, hogy nem tudom, közmunkásként gerebjézett éppen a főutcán, és valaki föltöltötte egy közösségi megosztó oldalra, és ott látták a gyönyörű hangját. Azt gondolom, hogy egy-egy olyan történet tud lenni, ami megfogja akár a hallgatókat, akár az olvasókat, vagy akár a rajongókat. Itt is az történt, hogy egy teljesen más látásmód, egy teljesen más szemlélet alapján került bemutatásra a Miskolc. Ugye ez egy Café Table Book jellegű kiadvány, tehát alapvetően egy album jelleg, ami nagyon-nagyon frappán szövegekkel, rövid, érthető, közérthető szövegekkel, tehát sokkal kevésbé az évszámokon alapszik, és sokkal kevésbé a város történeten. Persze nyilván megjelenik, és egy picit ugye az edukáció is fontos volt számunkra, de alapvetően egy ilyen sokkal könnyedebb és más megvilágításba kerül bemutatásra szeretett városunk. Viszont, hogyha visszamegyünk egy picit a gyökerekhez, hogy az Északerdő ZRT-nél ugye dolgozom én is, és ugye erdészemberként is ugye nagyon sokat foglalkozunk a közjóléttel. És ugye az Északerdőnél 107 ezer hektáron gazdálkodik, ahol rengeteg számtalan közjóléti objektum van, turisztikai érdekeltségű különböző források, és ebből adódik, én azt gondolom, ha csak belegondolok, amikor nagyon sokat beszéltünk a kilátókról, turistautakról, a kék túró útvonaláról, és nagyon sok olyan erdi pihenőről, forrásról, amit nagyon kedvelünk és szeretünk. Ugye ezért is született meg ugye az elsőként ugye az Állap Bükk, ami úgy is promotáltuk annak idején, hogy a Bükk-hegység turisztikai iránytűje, tehát igazából egy turisztikai kiadvány, és ha most nagyon autentikus akarnék lenni, akkor talán azt mondanám, ez igazából most teljesen attól fogalmazódott meg bennem, hogy egy picit azért ez a miskolcos könyv olyan, mintha a nagy testvére lenne az Állap Bükknek, mint egy picit a folytatása, és az alcím is utal erre, hogy a város a bükkölében, hogy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a szeretett városunk azért minket körülöl a bükk. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy jogosan mondhatjuk azt talán, hogy ez talán a bükknek egy picit a folytatása turisztikai értelemben. Nagyon sokszor úgy szoktak ilyen könyveket felépíteni, hogy jön egy történelmi hiteles rész, ott ugye bemutatják Miskolc történetét, és akkor általában ez adja magát, hogy építsünk fel egy Miskolcról szóló könyvet. Én ezzel mindenképpen szerettem volna szakítani, hogy említettem is egy más látást, tehát teljesen más szerkesztési stílusban gondolkodtam, és igazából azt gondolom, hogy a könyv ezt adja vissza. Maga a tagozódás az úgy néz ki, hogy 6 olyan nagy rész van, ami igazából felosztásra került igazából a turisztikai rész Miskolcon, és összesen 71 témát dolgoztunk föl. Itt pont ugye korábban beszélgettünk is arról egy kicsit, hogy biztos, hogy van még nagyon sok olyan téma, ami kimaradt belőle, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetne majd ennek még ilyen szempontból folytatása, viszont itt azért 300 oldalról beszélünk, ez kicsit olyan, mint a diplomunk, hogy kellett egy határt húzni abba az értelembe, hogy valamikor azt kellett mondani, hogy igen, akkor a 71 témánál megállunk, és akkor a következő témák majd esetleg a folytatásban fognak szerepelni. Tehát mindenképpen 71 turisztikai attrakcióról van szó, viszont vannak statikus attrakciók, a fogalmazhatok így, illetve vannak különböző rendezvények is. Ugyanis ez abból adódik, hogy maga a könyvnek az attitűdje, az, hogy szerettük volna visszaadni Miskolcnak az életét, tehát hogy milyen a miskolci életérzés, és milyen itt élni 2024-ben Miskolcon. Ezért is van az, hogy nem csak mondjuk épületek szerepelnek benne, utcák, terek, vagy különböző turisztikai, mint például mondjuk a Szeleta Park, ami a legújabb attrakció a Miskolcnak, hanem szerepelnek benne olyan rendezvények is, amelyet talán egy picit jobban tudjuk adni azt az életérzést, ami itt a mindennapjainkban történik velünk. Az biztos, hogy azt fontos elmondani, hogy igazából itt a könyv születésén létrejött egy nagyon fontos értékközösség. Nagyon sok ember segítette ezt a munkát, hogy megvalósulhasson. Ugye mérnök ember vagyok, és itt a hatékonyság ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy minél hamarabb tudjuk a közönségnek ezt a könyvet átadni. Ráadásul most jön hamarosan karácsony, szerettük volna, hogy mindenképpen ugye az ünnepek előtt megjelenjen ez a könyv, és a közösség is úgy épült fel, hogy olyan szakembereket sikerült, én azt gondolom, megszólítani, akik egyrészt nagyon szeretik a várost, lokálpat és nagyon jó szakemberek is. Mindenképpen kiemelném a Herman Otto Múzeumnak a munkatársait, például a Kapusi Krisztiánt, aki ugye egy várostörténész, és nagyon önkedveljük emberileg is, és nagyon sokat segített ebben a munkában, vagy például Kupcsik Sarolta, aki szintén ugye megkerülhetetlen név a turizmusban itt Miskolcon, és számtalan olyan fotóst is sikerült bevonni, akik segítették ezt a munkát, hogy vizuálisan is helyén legyen a könyv, csak egy pár nevet hogy említsek meg, például Litványi József, vagy Kovács Eszter, vagy például Horváth Csongor, akiket gondolom nagyon sok miskolci ismer. Egy picit csak visszacsatolnék arra, hogy ugye azért mérnök ember vagyok, és ugye a szakma is, ez is ebben is dolgozok a mindennapokban. Nekünk nagyon fontos az, hogy biztos alapokra tudjunk építkezni, és én azt gondolom, hogy ez a könyv ez ezt tudja, hogy ad egy hitelességet Miskolc turizmusának, egyrészt, másrészt pedig lehetőséget biztosít arra, hogyha valaki kezébe fogja a könyvet, akkor tud inspirálódni. Ugyanis független attól, hogy valaki Miskolcon született, vagy miskolci ember, és kiteszi a kis könyves polcára, vagy a nappaliba ezt a, azt gondolom, impozáns kiadványt, és amikor mondjuk egy szép hétvégén fellapozza, akkor el tudja dönteni, hogy éppen melyik kiemelt turisztikai attrakcióját keresi fel a városnak feltöltődés gyanánt, de hogyha valaki messzebbről jön Miskolcra, akár Budapestről, Dunántúlon, vagy netalántán külföldről, akkor szintén tudja használni ezt a könyvet, tehát vagy igazából én azt gondolom, hogy ez a fajta nyomtatott anyag, ami szerintem nagyon fontos, ami súlyban is egy másfél kilós nagy vizuális könyv, azt gondolom, hogy alapot tud biztosítani Miskolc turizmusának. Azt viszont mindig szeretem hangsúlyozni, hogy azért ez a könyv ez Miskolcról szól, és itt ugye Miskolcot kell reflektorvibe helyezni, ebből a szempontból nem a szerzőt, és én azt gondolom, hogy ezt meg is kapta ezt a fajta kitüntetett ünnepi szerepet a könyv. Egyrészt nyilván volt egy rangja az, hogy mondhatom azt, hogy a ég és föld között a Miskolc város felett az avasi kilátóban sikerült ezt a könyvbemutatót, sajtóbemutatót megtartani. Másrésztről, meg ugye itt elhangzott az ünnep szó már többször is, ami egy nagyon-nagyon melengető érzés volt az, hogy ugye a városvezetés részéről került egy olyan felajánlás, hogy aznap este, ugye itt vagy említettem is, hogy az alcím ugye a Bükkváros ölében Miskolc, igazából egy ilyen nagyon szép zöld színbe kivilágították az avasi kilátót, tehát egész este a könyv megjelenésének tiszteletére ünnepi fényben díszelgett az avasi kilátó, ami természetesen egy nagyon jó érzés volt. Jelenleg az erdős vonalat szeretnénk folytatni, úgyhogy jövőre az erdős könyvének jön a folytatása. Azonban egy kicsit le-spoilerezem itt a Miskolc könyv kapcsán is, illetve a korábbi iLabű kapcsán. Nagyon tervezzük most azt, hogy jövőben szeretnénk egy angol nyelvű kiadvánnyal megjelenni, aminek igazából a lényege az lenne, hogy a Miskolc könyv, illetve a korábban megjelent iLabűknek egy ilyen aranymetszéséből egy angol fordítás szeretnénk készíteni, és azt gondolom, hogy ez meg azért lenne nagyon-nagyon fontos a miskolciaknak, hiszen az ide látogató turisták, ők nagyon sok értéket tudnak magukkal hozni, illetve tudnak Miskolcba egy szeletet elvinni, hogy a jó hírnevét vigyék a városnak, és ezért is gondoltuk azt, hogy egy hiánypótló kötet lenne az, hogyha angol nyelven is mindez, amit eddig a városból és a Bükkből tudtunk mutatni, ez meg tudna jelenni. A folytatás pedig Miskolc kapcsán, hogy mi maradt ki, Én azt gondolom, hogy ezért a 71 attrakciót, hogyha valaki véglapozza, biztos vagyok benne, hogy kivétel nélkül mindenki tudna még felsorolni legalább 10-20-30 darab olyan attrakciót, ami hozzá a szívéhez közel áll, viszont jelenleg a könyvben nem szerepel. Ez egy nehéz kérdés, mert igen, ez kicsit, ahogy említettem, is ilyen diplomunka feeling jut eszembe arról, hogy nehéz meghúzni a határt. Tervezők is nagyon szeretnénk azt, hogy a közeljövőben majd a Miskolc könyvnek azért folytatása legyen. Amikor a könyvbemutatón voltunk, akkor polgármester úrnak a szavai csengenek a fülemben. Ő azt mondta, hogy elsősorban a miskolciaknak ajánlja, hogy egy picit azokkal az értékekkel, amelyek itt vannak tőlünk karnyújtásnyira, mindenki tisztában legyen, és igazán büszkék legyünk arra, hogy mi itt ebben a csodálatos városban élünk. Én azzal egészíteném ki talán, amit korábban is említettem, hogy amikor valaki eljön hozzánk, és tegyük fel, hogy mondjuk külföldről meglátogatja ezt a szép várost, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, és ugye ez pontosan a könyvesbolttal, ami Széchenyi utcán található, többször ezt beszélgettük is ilyen brainstorming kapcsán, hogy amikor eljön egy külföldi ide hozzánk, nagyon sokszor, amikor megtetszik neki város, mert 2-3 napot, akár egy hetet itt tölt, szeretne valami emléket magával vinni. És én azt gondolom, hogy egy színes, szagos album, ami nagyon, talán azt gondolom, hogy jól reprezentálja az értékeinket, és ezt egy picit magával tudja vinni, akkor olyan lenne, mintha egy szelet Miskolcot külföldre el tudna magához exportálni, és pont a tegnapi napon történt egy olyan különleges esemény, hogy a Miskolc boltban is ugye megvásárolható a könyv, és az ottani kollégák szóltak, hogy az egyik vásárló, neki sikerült a kis könyvet megvennie, és mondta, hogy ő Amerikába fogja kiküldeni, és az első Miskolcos könyv az elindult Amerikába. Jelenleg 2500 példány áll rendelkezésünkre. Hát én bízom benne, hogy ha tényleg jól gondoljuk, és hihetünk annak, hogy azért jelenleg ugye 140 ezer miskolci él a városban, és talán, hogyha minden miskolci család polcára felkerül ez a könyv, akik szeretik és tisztelik ezt a várost, akinek azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz utánnyomás is. Amikor volt a pontos sajtó bemutató, akkor Kondás Vilmos, a Genius könyvesboltnak a tulajdonos, aki hát azért most a 70 évesen mondhatjuk azt, hogy több mint 40 éve dolgozik a könyves szakmában, és én azt gondolom, egy olyan szakember, akinek azért van rálátása erre a szakterületre, és az ő szájából hangzottak ezek a mondatok, hogy talán ilyen kiadvány, ilyen turisztikai kiadványa egyetlen egy nagyvárosnak sincsen Magyarországon. Hát én bízok benne, hogy ez ebből a szempontból egy kicsit utat tud nyitni, hogyha valaki egyébként ismeri, vagy látta, vagy esetleg megvan a korábbi könyvek, akár az Erdőfinom, vagy az Ehető erdő. Én azt gondolom, hogy pontosan ezt az irányt képviselik, hogy nem egy 12. témát dolgoz fel az adott körben, gondolok éppen az Erdőfinomban, hanem olyan utat szeretünk mi is járni, ahol tényleg a nulláról lehet építkezni, és egy picit mi tudjuk mutatni az irányt. És én egy picit rá is fűznék erre a gondolatra, ugyanis amikor turisztikai szakemberek nézik meg a könyvet, és az a visszajelzés, hogy még nekik is néha tud a könyv újat mutatni, csak egy pár dolgot most így hirtelen adhok, ami eszembe jut. Én azt gondolom, aki a könyvet kezébe veszi, akkor az megtudhatja, hogy hol van a legmiskolci punk forrása, vagy például melyik épület volt Miskolc első plázája a főutcán, vagy például, amit szerintem kevesen tudnak, hogy melyik utcát nevezik a Borsodi Broadway-nek. Ez mind-mind kiderül a könyvből. Nekem talán erdészemberként az egyik ilyen nagyon személyes kedvencem, és lehet, hogy egy kicsit túlzás is turisztikai attrakciónak nevezni, mégis azt gondolom, hogy egy ikonikus helyszín, hogy ez a bulgárföldi fekete nyárnak a kis sztori is bekerült a könyvbe. Nekem talán az egyik ilyen legszeretetre méltóbb témája talán a könyvnek, és ami nagyon jó visszacsatolás szerintem, hogy ezt tényleg kevesen ismerik, kevesen tudják, pedig szerintem minden miskolcinak érdemes egyszer felkeresni ezt a helyet. Hogyha viszont egy picit a turisztikai szakemberek szemszögéből nézem, mert azért nyilván ettől sem szabad elvonatkoztatni, akkor három nagyon kiemelt attrakciója van a Miskolcnak, ami mondjuk a látogatószámban mérhető. Tehát ez egy mérhető dolog, hogy az első ugye a barlangfürdő, ugye az 300 ezeres látogató tud, ugye most sajnos történt ez a tragédia, de bízunk benne, hogy ez mi hamarabb meg fog oldódni. Ugye a Diósgyőri vár, illetve a Mikulás vonat kapcsán, ugye ami most nagyon aktuális, ugye a Lilafüredi kisvasutat szeretném említeni. A Lilafüredi kisvasútnak a látogatószáma éves szinten az 240 ezer, így a második helyen van, és ugye a Diósgyőri vár, amikor látogatható volt, akkor a 130 ezeres látogatót tudott fogadni. Tehát ez három olyan nagy kiemelt attrakció, ebből most jelenleg ugye a kisvasút az, amit tudnak a miskolciak is, illetve az ide látogatók igénybe venni. Ezért talán, hogyha egyetlen egyet kellene mondani, ami ez nekem nyilván személyes kötődésem is van itt az Észak-erdő kapcsán, akkor mindenképpen a Lilafüredi kisvasútot említeném meg, ami egyébként egy olyan kultúrtörténeti érték is egyben, és olyan attrakció, ami egyedülálló. Tehát most említem csak egy pár dolgot. A világ első hibrid mozdony. tehát nem is Európában, a világon az első kisvasúti hibrid mozdony itt valósult meg. A maga a pálya attraktivitása, a 200 méternél hosszabb alagút, vagy például a több mint 60 méter hosszú mélyvölgyi viadukt, mind-mind-mind olyan attrakció, ami igazából, hogyha valaki szerintem felül a Lielföldi kisvasútra, akkor egy igazi élménykiránduláson vehet részt, és garantáltan szerintem gazdag élményekkel fog hazatérni.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe került a Lillafüredi Szikla turista szálló. Az elmúlt időszakban hatósági bejárást is tartottak az objektumban, és már a tervek is megvannak a szikla jövőbeli használatáról. A tervek szerint az egykori katonai komplexumban geológiai tárlatot hoznának létre, ami bemutatná a Bükk értékeit is. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője adott tájékoztatást.
Megkaptuk azt a különleges lehetőséget, hogy a szikla objektumot itt Lilafüreden a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésbe vehette. A lehetőség onnan adódik, hogy egyrészt az Agrárminisztérium, aki nekünk az irányító szervezetünk, az Agrárminisztérium felé jelzéssel értük, hogy ez az objektum egy olyan objektum, ami sokszoros védettséggel van megjelölve, Bükki Nemzeti Park, Natura 2000, élőhelyvédelmi, fajvédelmi terület, vízbázis védelmi terület, Miskolcváros ivóvíz ellátását szolgálja itt a környék, természetesen a vízbázissal, illetve az UNESCO globális geopark része, ezt a címet most kaptuk meg idén, UNESCO cím, nagyon kiemelt történet, illetve a Csillagos Égbolt park része is, aminek már 2017 év óta birtokosai vagyunk. Tehát akkor, amikor egy ilyen ingatlan a Nemzeti Park vagyonkezelésébe kerül, és felelősség teljesen egy államigazgatási szerv kezelheti ezt az ingatlant, akkor azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy itt a térség területfejlesztését szolgálja, de úgy, hogy a védettségi előírásokat minden szempontból betartja, és nem csak a természetvédelmi, hanem egyéb hatósági előírásokat is, és itt gondolok bármilyen szakterületi építési feladatra, ezt feltétlen szeretnénk minden részletében betartani. Ezáltal látom biztosítottnak ennek a területnek a jövőbeni működését. Másrészt az a sok-sok feladat, ami előttünk áll, az bizony komoly kihívás elé állít bennünket. Tehát mind a mellett, hogy nagyon sok feladat van, de hogyha a Nemzeti Park Igazgatóság, mint állami szervezet ezeket az értékeket meg tudja őrizni, akkor én szerintem ebben jelentős szerepünk van, lesz lehet. És azzal a gyakorlattal tudtam megtenni ezt a vállalást, a kollégáimmal együtt közösen meghozva ezt a döntést, hogy a Bükkben nagyon sok bemutató helyünk, látogató központunk van. Tehát az a gyakorlat, amit megszereztünk, most például a tavaly decemberben megnyitott Szeleta Park látogató központban, ahol már majdnem a 70 000-es látogató számot is elértünk, és ez nagyon nagy szám, illetve a Bükki Csillagda, ami most már harmadik éve működik, és az is nagyon népszerű, és nem beszélve a két alapról, tehát a két barlangról, az Anna barlang, ami itt van a Palota szálló alatt, ami ugye a világon a hatodik különleges, tehát hat olyan barlang van a világon, ami ilyen típusú elhelyezkedésű, illetve ott van a Szent István barlang, ahol szintén nagyon nagy a látogatószám, de ott is van egy kuriózum, az a bizonyos fekete terem, ami 1935-ben lett úgymond gyógyklimatizáló helyként minősítve. Tehát az a gyakorlat, ami mögöttünk áll, bemutató helyek tekintetében, és itt hangsúlyozom, az a lényeg, tehát nem egy attrakció az elsődleges szempont, hanem mutassuk meg úgy az embereknek, hogy tudják az, hogy mi az, ami érték, mi az, amire vigyázni kell, és én úgy tapasztalom, hogy a társadalomban egyre nagyobb a felelősségvállalás. Tehát, hogyha megismertetjük az emberekkel, hogy mire kell vigyáznia, akkor igenis fog rá vigyázni. De természetesen a környezetvédelmi, természetvédelmi fenntarthatóságon túl biztosítanunk kell a gazdasági fenntarthatóságot is. Tehát valóban fogunk behozni attrakciókat, valóban fogunk behozni látványelemeket, de olyan felépítésben, mint például a Szeleta Parkban. Tehát ott is van egy beltéri játszótérünk, amit úgy állítottunk össze, hogy egy játszva tanulásos módszer legyen. Tehát ott is ugye többör van megjelenítve, többörgödör és a Bükknek a jellegzetességei. Tehát itt is arra törekszünk, hogy legyen látványelem, legyen attrakció, akció, de az azt szolgálja, hogy az emberek, a gyerekek, a felnőttek, a fiatal felnőttek megismerjék azt az értékeket, vagy esetleg egy idősebb korosztály, akinek emlékeket idéz fel. Konkrétan ez a különleges, de meg kell mondanom, hogy valahol titokzatos helyszín is. Szerveztünk egy hatósági bejárást, pontosan azért, mert nagyon összetett az objektum, összetettek lesznek a feladatok is. Amikor a hatóságok körbejárták az objektumot, és visszatérve megkérdeztem mindenkitől, hogy mégis mi a véleménye, legmeghatározóbb dr. Alakszai Zoltán főispár úr véleménye volt, aki azt mondta, hogy nagyon nagy lehetőséget és fantáziát lát az objektumban, az üzemeltetésben, a működtetésben, és támogatásáról biztosított. A többi hatóság is, illetve például a Vármegyei Önkormányzat, vagy Miskolcváros Önkormányzat részéről is megszólalt a képviselő úr, mindenki azt fogalmazta meg, hogy támogatja az elképzelést. A hatóságok részéről szintén teljesen pozitív volt a megközelítés, és abban maradtunk, hogy magukat, a hatóságokat is egyesével minden szakterületet külön-külön megkeresünk, és végigmegyünk azon a szakterületen, ami úgymond az ő felelősségi körükbe tartozott. Tehát azt a maximális nyitottságot, amit én nagyon nagy örömmel tapasztaltam meg, azt gondolom, hogy ezzel a nyitottsággal tudunk majd úgy előrelépni, hogy a fennálló, megoldandó feladatokat közös gondolkodással igenis sínre tudjuk tenni, és el tudjuk indítani azt az elképzelést, hogy ez az objektum, a szikla már ne csak egy szégyen és romhalmaz legyen, hanem a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság égköve legyen itt Lilafüreden, összefogással a várossal, illetve a megyei önkormányzattal. Most három ütemben tudnék az elképzelésekről beszámolni. Első ütemben szeretnénk a nagy közönség számára bejárhatóvá tenni, úgymond egy urbex túrával az objektumot, nagyon nagy az érdeklődés rá magánszemélyek tekintetében. A második lépés tervek szerint az, hogy ezt a parkolót, ami itt van az objektum mellett, azt ténylegesen parkolóvá alakítjuk, illetve egy komfortpontot, WC-t is szeretnénk kiépíteni. Nyilván ez már valahol a szezonnyitás környékére datálható, mert természetesen ezek engedélyezéssel járnak. Tehát a közeljövőben most urbex túra, tavasszal, nyár elején tervek szerint parkoló nyitás és komfortpont üzembe helyezése, nyilván az engedélyezési eljárásoktól függően. És a harmadik pedig az, ami most is már elkezdődött, hogy magának az ingatlannak a felmérése, szakemberekkel, hatóságokkal egyeztetve részletesen, tervező megbízása, építészeti feladatból, tehát hogy oldjuk meg a légtechnikát, milyen módon kell a vízcserélőket beépíteni, tehát ilyen apró kérdésekben is fogunk előre haladni, és akkor a végén az építészeti tervező kialakítja azokat a lehetőséget, amit úgymond a fő falak és objektum változatlansága mellett, úgymond egy belső felújítással mit tudunk elő benne tenni, és természetesen párhuzamosan elkezdődik magának a kiállítási koncepciónak is a kidolgozása, ami, mint mondtam, egyrészt katonatörténeti, hadtörténeti, másrészt geológiai bemutató részt fog tartalmazni, és ahogy utaltam, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumával nagyon jó kapcsolatot vettünk fel, úgyhogy a katonai részben ők lesznek megszólítva, és dolgozunk együttműködésben, tehát ez egy hosszú tervezési folyamat. És akkor, amikor mindkét tervezési ciklus, tehát az építészeti jellegű felújítási, illetve a kiállítási forgatókönyv eszköz meghatározás is megtörténik, akkor tudunk egy költségnagyságrendet előállítani, és utána lehet a forrásokért lobbizni, a forrásokat megkeresni rá, de természetesen azt mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, mert sajnos azt mindannyian tudnunk kell, hogy ez nem kis nagyságrendet fog képviselni, és mostanában nagyon-nagyon nehéz forrást szerezni.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunkban bemutattuk a Város a bükölében című könyvet, és foglalkoztunk még a lillafüredi szikla turista szálló jövőjével is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunk tartalmából röviden. Isten másokat is szeretne megérinteni rajtunk keresztül, ezért Meleg Attila református lelkipásztor azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes Isten élményünket is tegyük ajándékként a fa alá.
Van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Adventi beszélgetésünk után kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. A Miskolc szirmai görögkatolikus gyülekezetbe látogatunk, ahol kicsik és nagyok együtt sütötték és díszítették a süteményeket.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
Ez tehát mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Advent van, a reményteljes várakozás időszaka. A készülődés forgatagában érdemes időt szánni az elcsendesedésre, hogy észrevegyük és megéljük az ünnep valódi lényegét. Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református egyházközség vezető lelkipásztora a vendégünk, aki szerint fontos, hogy ilyenkor többet beszéljünk a családban a hitünkről, sőt azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. A riporter Fekete Zsuzsa.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét. Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta. Onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő, de mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez, a proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az ige hirdetéseimet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az ige hallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot.
Valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szól az Isten, szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár prófétákhoz, Sámuelhez is még sorolhatnám magához, az Úr Jézus Krisztushoz. Az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is megtaláljuk, 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közölni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud rá hangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el majd karácsonyi Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinknél sokkal másabb, mint nálunk, és nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életembe megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a Földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Meleg Attilával, a miskolci belvárosi református egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az adventről. Főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje, ott van-e a történet. Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt is, és akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük, a találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztana a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. Templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek, és mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyámnak, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedben. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívemben. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként, amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem, és Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagytiszteletű úr, hogy még a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okkult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtomra adta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgált ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben, vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt, arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütit?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor. Mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállt a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, hogy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden?
Minden. Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvassuk a bibliolvasó kalóz szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övéit. És valamikor felingerli a nép, valamikor örül az Úr nekik, valamikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. És azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pózál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk, hogy Isten járjon közöttünk és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. Pedig igazából véve akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Fekete Zsuzsa beszélgetett az adventről.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Karácsony környékén sok családban sütnek mézes kalácsot. Miskolc Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a süteményeket. Hallani fogják, hogy összetartó közösségről van szó. De az is kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallják.
Elmondod nekem, hogy te most mit csinálsz?
Formázom.
És mit formázol? Mi lesz az? Mi lesz belőle?
Mézes kalács.
Mézes kalács, és milyen formát csinálsz? Látok itt fenyőfát, karácsonyfát.
Fenyőfa, hold, pillangó, szívecske.
És utána mit kell vele csinálni, amikor kiformáztad?
Feldíszíteni.
Igen, és azt is megcsinálod majd?
Igen.
Mit fogsz rárakni? De vannak itt, úgy látom, gyöngyök is.
Hát gyöngyöket, meg szívecskéket.
Kriszta asszony, mondja már meg nekünk, mesélje már el a jó, a finom mézes kalácsnak a receptjét.
Fél kiló liszt, 25 deka méz, 12 deka ráma, teáskanál szódabikarbóna, 2 teáskanál fahéj, 2 teáskanál őrölt szegfűszeg. Összegyúrjuk egy éjszakát, a hűtőbe áll.
Ennek állni is kell?
Igen, sokkal finomabb, ha áll egy éjszakát. Ha 2, az se baj. Úgyhogy is utána jó lisztezett deszkán elnyújtjuk, formázzuk. Tojás sárgájával megkenjük, magokkal díszítjük.
Tehát formázás után kenjük meg akkor?
Igen, utána nagy türelemmel kidíszítjük cukormázzal.
Amit most itt csinálnak a fiatalok.
Igen, de hát ahogy látjuk, nagy örömmel készítik.
Minden éven ugyanez a recept, vagy próbálnak változtatni, újítani valamit?
Minden éven, bevált az első éven, amíg nem lesz rossz, addig nem változtatunk rajta. Úgyhogy, de örömmel csinálják, együtt vannak, szeretik egymást. Úgyhogy még az is, aki soha nem nyúl szúróformához, az is hozzányúl.
És mi lesz a sorsa? Elfogyasztják, vagy karácsonyfára kerül?
Elfogyasztjuk. Mindenki visz belőle haza. Megosztjuk a munkát minden szempontból, a díszítésből, a tésztagyúrásból. Sok anyuka vállal. Volt, aki már előre kisütötte, hogy gyorsabb legyen.
Már nagyon várták, már novemberben kérdezték, hogy mikor lesz.
Igen, szeretik a gyerekek, örülünk neki. Meg hát ilyenkor az egész altemplomban kering a mézes kalács illat, úgyhogy harapni lehet a levegőt.
Karácsony előtt ennél nincs is jobb.
Nincs.
Stefán Zoltán, Miskolc szirmai görögkatolikus parókus is örömmel veszi ezt a kezdeményezést, azt, hogy a hívek és a gyerekek együtt töltik a karácsony előtti esték egyikét.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
És mi lesz ennek az elkészített mézes kalácsnak a sorsa?
Igazság szerint ez a mindenki a saját céljaira készít, vagy megesszük, vagy hazaviszik, tehát nincsen különösebb cél ilyen értelemben.
Közös karácsonyfa?
A karácsonyfa nem szoktunk tenni, mert hál' Istennek rengeteg karácsonyfa díszünk van, ami a templomban fel lesz állítva arra a fára, úgyhogy hál' Istennek már mézes kalácsot nem kell meg, hogy ilyen apró dolgokat felrakni egy nagyon nagy fára, azért az elég hosszadalmas és fárasztó folyamat.
Ilyenkor ez hogy alakul ki? Sokat kellett hirdetni, hogy jöjjenek, vagy már a hívek azért tudják és jönnek maguktól? Ugye említette, hogy sok év alatt ez kialakult?
Hát igen, mivel ez már a nem is tudom, hanyadik alkalom, tehát most már várják is ezt, tehát többen kérdezték már novemberben is, hogy akkor lesz most is ugye mézes kalássütés. Szeretik ezt az alkalmat, talán azért is, mert együtt vagyunk, meg azért is, hogy itt ugye mindenki elhozza a saját formáit, tehát ugye olyan formákat is ki tudnak önteni, amit mondjuk otthon nem lehetséges, hiszen ugye itt olyan nagy a választék, hogy ennyi egy-egy házhatásban nem található meg. Anyukák azok a gyerekeiket egy picit pesztrálják, és segítik abban, hogy minél szebb alkotások születhessenek.
Hány éve épült meg ez a templom?
2011 őszén novemberében szenteltük fel.
Ki tudott alakulni egy olyan gyülekezeti közösség, ami már ezt megérdemli és kivívja magának, hogy akár ilyenkor Kalácsony előestéjén összegyűjjenek?
Hosszú évek munkája, mondhatnám azt, már az elődeim munkája is, hiszen a templom építés megkezdését is már maga egy 8-10 éves folyamat előzte meg, tehát a közösség az alatt mindig szépen szerveződött, szépen gyarapodott. Természetesen, amikor már van hol összejönni, amikor már van egy ilyen lehetőségünk, hogy a templom altemplomába, amit közösségi térnek használunk, össze tudunk jönni, akkor miután megvan a hely, akkor megvan a megfelelő alkalom, és akkor örömmel tudunk együtt lenni.
Na most Zoltán atya, milyen üzenetet fog megfogalmazni a híveknek?
Karácsony az, én úgy gondolom, hogy mindenkit egy kicsit megváltoztat, egy kicsit elgondolkodtat, és egy kicsit megállásra kényszerít. Én az ünnepeket azért szeretem, és a mai kor emberének én úgy gondolom nagyon nagy szüksége van az ünnepekre, hogy egy kicsit megálljon. Ugye ez a közhelyként mondhatom, hogy rohanó világban élünk, mindenki rohan, de hát nem csak azért, mert gyorsan megyünk az utcán, meg idézőjelben gyorsan éljük az életünket, hanem azért, mert az emberi kapcsolatainkat is futólag alakítjuk ki, és sokszor nem fordítunk elég időt rá. Hát az ünnepek azok nagyon jó lehetőségek arra, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit az emberi kapcsolatainkat rendbe rakjuk, egy kicsit időt szánjunk mondjuk a családunkra, a közösségeinkre, és hát ugye a karácsony nem utolsó sorban az idő az Istenre, hogy egy kicsit megpihenjünk a templomba, hogy egy kicsit megálljunk, és legalább ilyenkor elgondolkodjunk arról, hogy hol is van az Isten, hol is vagyok én, mi dolgom a világon, mi a célom ebben az életben, és tulajdonképpen én a karácsonynak mindig ezt a gondolatát emelem ki, amit Izaiás próféta fogalmazott meg, és amit mi nagyon szépen éneklünk karácsony estén, velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A mai embernek a legnagyobb szüksége arra van, véleményem szerint, hogy megértse azt, hogy az Isten vele van. Megértse azt, hogy az Isten igenis szereti az embert, igenis fontos neki az ember, és ha bármilyen életállapotba kerül valaki, ezt valahogy felfogja, valahogy a szívében rögzíti, hogy az Isten szeret, bármennyire is kitaszított legyen, vagy nyomorult, vagy éppen nehézségei legyenek, gondjai, bajai, akkor legalább tudja, hogy valakinek fontos, és ez talán új reménnyel töltheti el, új erőt adhat neki.
És mit tud azoknak üzenni, akik, mint mondta ön is, hogy ilyenkor azért megállnak, akik ilyenkor mennek be az egész év alatt egyszer mondjuk a templomba?
Én mindig örülök neki. Tehát mindig örülök neki, mert én azt gondolom, hogy aki csak egyszer jön el, vagy kétszer jön el egy esztendő folyamán, annak is adni kell valamit, az is szeretne valamit kapni. Persze nem effektíve ajándékra gondolok, mint tárgyi ajándékra, de a lelke valamit keres, a lelke valamit szomjaz, és ha eljön a templomba, én mindig arra törekszem, hogy valamit haza tudjon vinni. Valami lelki töbletet, valami lelki pluszt. Lehet, hogy nem fog ő jönni csak jó néhány hónap múlva, vagy akár jövő karácsonykor, de biztos, hogy ha visszajön, akkor azért jön vissza, mert jó emléke van, mert valami erősödött, valami történt benne.
Miskolc-Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a karácsonyi süteményeket. Hallhatták, milyen összetartó közösségről van szó, de az is kiderült, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Ha szeretnék újra meghallgatni adásunkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Itt a hangtár menüpontra kell kattintani, és dátum alapján visszakereshetik mai műsorunkat. Felhívom figyelmüket, hogy telefonos applikáción keresztül is hallgathatnak bennünket, ingyenesen, bármikor letölthetik az alkalmazást okos készülékeikre. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották, számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!